Hetedik fejezet. Remete R. Arnold igazgató beleavatkozik Gyöngyvirág sorsába. A nagymama feltette az okulárét. Fehér főkötőjében, sötét ruhájában olyan volt, mint egy figura valamely német családi fa metszeten. Felemelte a mutató ujját, és az asztalon kibontott levélre mutatott. Ez látszik a legolcsóbbnak, mindössze 5 koronát kér óránként. A neve is tetszik nekem, Remete R. Bizonyosan egy zárkózott, tisztességes ember neve. Ó, nagymama, hadd járjak inkább Solymosihoz, felelt Gyöngyvirág. A nagymama oly szeliden csóválta a fejét, mint egy jó asszony gyermeke. Már megígértük, hogy soha se beszélünk előbbi életünkről. Sajnos nem felejthetem el, hogy a régi házban sűrűn megfordultak színi növendékek, akiknek erkölcse nem ért egy lyukas gombot sem. Egymástól tanulták a pénzszerzés útját a fiatal hölgyek. Új kalap, ruha, cipő kellett. Ezt nem tudták megszerezni Solymosinál. Én voltam az igazi tanárnőjük. Ezért csak maradjunk meg a kevésbé divatos, ismeretlen igazgató úrnál. Véleményem szerint vándorszínész volt ő kelme. A korhelykedésben elveszítette hangját. A hamis kártyázásban, a szemét, a kutyagolásban, a lábát. Most új egzisztenciát teremt magának, miután észrevette nyíltéri hirdetésünket a P-Lloydban. Nézzük csak, hol lakik egy bizonyos igazgató úr. Remete R. Arnold színészeti és varieté iskolája a Király utcában volt. A nagymama megnézte a házszámot, és mint régi pesti asszony megállapította, hogy a háznak valahol a Teréz templom környékén kell lenni, amerre az egykori kék macska volt. Sárga omnibusz kocsi gurult végig a Király utcán. Legalább a közlekedéssel nincs gondunk, vélte a nagymama, és előkereste szemüvegét, zöld köpönyegét, régi esernyőjét, mert olyan akart lenni külsejében, mint egy budai asszonyság, aki csak a templomozás kedvéért teszi ki a lábát a házból. A Svábhegyről jókora út volt a Király utcáig. Gyöngyvirág, mint egy lábadozó beteg, nézegette az őszi napfényben rajzó Király utcát, amely tarkaságával, élénkségével és ásításával hasonlított egy kikötő képéhez. Gyöngyvirág szökése óta nagyon megváltozott a nagymama. Midőn hosszadalmas keresés után a Barátok terén lakóházmester vallomása nyomán a nagymama elcsípte Gyöngyvirágot a svábhegyi villapadlásán, ahol szárított gyümölcsből, kökényből és sült tökből élt a kis Remete, még Max a saját szakállára vadászott a környéken, mint egy rabló lovag. Az öreg asszony megenyhült Gyöngyvirághoz. Szentimentális éjszakákat töltött. Céltalannak látta életét. Boldogtalanabbnak gondolta magát az útszéli koldusnál, s órák hosszáig imádkozott, mint azok az öreg asszonyok, akik istentelen módon töltötték életüket. Ha nem találtalak volna, megmondta. Harangokat öntettem volna az egész vagyonomból, amelyek Isten dicséretét zengék. Az omnibuszban falusi asszonyság módjára többször kérdezősködött a kocsi vezetőtől, hogy hol kell leszállni. Még néhány kiöltözködött fiatal nőre, akik útközben fel és leszállottak, öklelő pillantást vetett. Ér közelebb Gyöngyi, mondogatta, mikor egy-egy páva felkapaszkodott az omnibuszra, hogy harisnyáját, cipőjét megmutassa Gavallérnak, aki odáig kísérte. A nők ez időtájt még hosszú szoknyát viseltek. Szükséges volt az omnibusz magas hágcsójára felkapaszkodni. A Teréz templomnál szállottak le, hol önkéntelenül megállnak a társas kocsi lovai. Csodálatos öreg koldusok, rongyokból összevart asszonyok és úcska csizma szárban támaszkodó vén férfiak tanyáztak a templom fala mellett. Lásd, így jár az, aki nem gondoskodik fiatalságában öregségéről, szólt a nagymama. Egy kétkerekű lebőrözött székben ülő halfejű szörnyeteg nő felvisított, mint a denevér. Grófné nem ismer? A nagymama elfordította a fejét, és megragadta Gyöngyi kezét. Vajon melyik lehetett ifjúkori barátnéim közül? Rebegte. Midőn a bizonyos ház ódon kapujához értek, ahol cukorkát, sült tököt, citromot árult egy fiatal hölgy, aki oly szép volt, mint egy bibliai királyleány. Kezdetleges tábla hirdette a falon, hogy Remete R. Arnold művészeti iskolája a harmadik emeleten van, mert negyedik emelet nincs. A nagymama benézett az udvarba, egy pillantást vetett a gránit lépcsőházra. Nini, hisz ez a régi pekári ház. Fogadni mernék, hogy sárkányfej van a ház homlokzatán a harmadik emeleti erkély felett. Ebben a házban volt a kék macska. Nagymama egy másodpercig talán a fiatalságára gondolt, amint szemügyre vette a félig vak ablakokat, amelyek mögött az egykori híres éjjeli mulatóhely volt, ahol tán ő maga is táncolt a grófokkal és fiákeresekkel, amíg lengő, lengedező ifjúságát élte. A zsebkendőjébe köpött. Utálattal gondol vissza az ember a fiatalkori mámorra. Soha se légy mámoros gyermekem, szólt. Vagy örökké, gondolta. Remete úr iskolája kívülről nem volt bíztató. Rossz szagú konyhában egy agyonhervat, tüdővészes, de tisztességes arcú nő rántást kevergetett. Angol kóros gyermekek mászkáltak a földön. Szegénység bánat mindenfelé. Itt bizonyosan verekedni szoktak a házastársak. Ez tetszett a nagymamának. A boldogtalan asszony a setét előszobára mutatott, ahol iroda felírású tábla függött. Az irodában más világ kezdődött, mintha a csodák országába léptek volna. Kis színpad volt itt az emelvényen, ahol az énekes nőknek a feje túlemelkedett a díszleteken, amelyek sárga erdőséget ábrázoltak. A háttérben minaretek és tengerek látszottak egy vásznon. Zongora állott alatt, és néhány szék a nézőteret jelképezte. A Király utca zajgása messziről alant hangzott, mint a légydongás. Fekete táblán órarend függött a falon, amelyre krétával voltak írva a nevek. Az órarend szerint a mesternek többé egyetlen perce sem volt szabad a nap 24 órájából. De már jött is a mester, aki bizonyosan azért váratott magára, hogy fekete ruhát vegyen, miután az angol koros gyermekek szerte szétszaladtak apjuk keresésére. Nagymama összehúzta a szemét, és tetőtől talpig végig mustrálta Remete R. igazgatót. Az igazgató kopasz, fonnyat, vöröses emberke volt, nyilván a sok éjszakázástól. Császár szakálla volt, és a bajusza kipederbe, mint egy csendbiztosé. Nyilván szereti a könnyelmű nőket. Becsületes kék szeme volt, amely bizalmat ébresztett az emberekben, de az is lehet, hogy vándorlásai közben tanulta meg a szemmel való hazugságot. A fehér neműje meglehetős rendben volt. A fehér mellénye is tiszta, mert az asszony bizonyosan az éjszakát a teknő mellett tölti. Szárnyas fekete kabátja és nadrágja ellenben kopott, mint egy iskolaigazgatói. Szürke betétes cipője, mint egy táncosé. Pomád éjszaka volt. Nagymama az orrát fintorgatta. Talán rossz helyen járunk. Remete erre hajlongott, de nem szólt. Vizes szemét a nagymama szájára szegezte. Ismét meghajolt, mint egy boltos. Trombita kézelőit elővonta. Süket ön? Kérdezte a nagymama. Kicsit nagyot hallok, felett náthás hangon Remete. A nagymamának ez annyira megtetszett, hogy nyomban helyet foglalt. Bízott a süket emberekben. Az unokám színészetet akar tanulni, kezdte a nagymama harsogó hangon. Lehetséges, felelt Remete erre. Pusztán mesterségből, mint a kupecek a bérkocsis lovát, tetőtől talpig végigmért egy gyöngyvirágot. Elég hosszú a lába, szólt az orrából. A nagymama helyeslően bólintott. Az nem tartozik önre. Egyáltalán semmi sem tartozik önre, ami az unokámra vonatkozik. Csak azt akarom tudni, hogy tisztességes hely-e ez itt. Milyenek itt az erkölcsök? Járnak-e ide félvilági nők, romlott férfiak? Remete R. Arnold nem tiltakozott a feltevés ellen, kinyitotta az ajtót, és mérgesen kikiáltott. Küld be a gyerekeket! Néhány pillanat múlva 6 apró gyerek sorakozott az ajtó mellett, mint az orgona síp. Hegedű húr színű hajuk volt, sárgák voltak, mint a külvárosi ősz, és rongyosak, mint a lelencek. A gyermekeimért dolgozom, szólt az igazgató, midőn a koldus kölykök kibukfenceztek az irodából. A nagymama esernyőjére támaszkodott, és héja pillantással figyelt az igazgató mozdulatait. Hány tanítványa van?
Sok.
Szám szerint? Változik. Most még egy sincs, mert nagyon az elején vagyunk. Télen 20-30 növendékem szokott lenni. A nagymama helyeslően bólintott. Van önnek valami oklevele? 30 esztendeje vagyok a brancsnál. Amikor én kezdtem, még nem volt divatban az oklevél. Nálam tanult Hegyi Aranka és Barizon Sári. Színész volt ön? Rossz hallásom miatt csupán karmester. Ismeri a madarászt? Remete erre a zongorához ült, és eljátszotta Postás Milka belépőjét. A nagymama sóhajtott. Nincs párjuk a régi operetteknek. Igaz, hogy 20 esztendeje nem voltam színházban, de ezentúl majd minden este elmegyünk valahová, gyermekem. Aztán tovább faggatta Remete urat. Van önnek valamely rossz szokása? Rossz szokásom, szegénységem. Miért pödri a bajuszát, mint egy portás? Remete erre meglepetten nézett. Csak ne kerteljen, tisztelt uram. Bizonyosan szeretői vannak. R.R. Arnold búsan legyintett. Egy ilyen asszony mellett, mint az enyém. Kikaparná a szemét a szeretőmnek. Nincsenek önnek barátai, akik meglátogatják az iskolát? A feleségem nem szereti a vendégeskedést, mert fösvény. Iszik ön? Hát este 3 korsóval a bécsi sörházban. Kártyázik ön? Nem érek rá. Szereti a nőket? Régen te. Szokott vigyázni a növendékei erkölcsére? Jó Isten! Lehet a lányokra vigyázni? Itt nem történik semmi. Innen szétrepülnek a városba, mint a galambok. Ki tudja, hová, merre szállnak. A nagymama lefizette a tandíjat, a beiratási költséget, a kosztümpénzt, a zenedíjat. Kicsit megizzadt a homloka, bár 30 forintból vissza is kapott 2 6-ost. Még egy kérdést, szólt a süket ember. A kisasszonyka valóban a színi pályára készül, vagy műkedvelő? A nagymama kérdőleg nézett unokájára. Felej, Gyöngyi! Színésznő szeretnék lenni. A süket ember bólintott. Csupán a könyvelés miatt óhajtottam tudni az eljárást. Ugyanis 2 könyvünk van. Műkedvelők és hivatásos művészek könyve. Ha tehát a kisasszonynak komoly szándéka a pálya, ezennel felvesszük őt a művészek közé. Mama, hozd be az anyakönyvet! A heptikás asszonyság egy hatalmas főkönyvet cipelt be. Az angol kóros gyermekek piszkos tintatartót és tollat hoztak, amely sokáig nem akart engedelmeskedni, bár remete erre a cvikkerét 2-szer is megigazította. Becses neve Élestő Éva S betűvel. Mintha más néven szólította volna az imént a tekintetes asszony. Gyöngyvirág a családi neve. Helyes, nagyon helyes. Az igazgató ettől a perctől fogva bólogatott, mert mindennel meg volt elégedve. Átvett még 20 koronát, miután a nagy anyakönyvbe kellett beírni Gyöngyit. Az iroda ajtójáig kikísérte a vendégeket. Mindig mondtam, hogy zárjátok be a konyhaajtót, kiáltott a látogatói után az angol kóros gyermekeknek. Amíg a Krisztina városi omnibuszra vártak, nagymama inkább az esernyőjének, mint gyöngyvirágnak a következőket mondotta. Elég gazdag vagyok, hogy unokám kérését teljesítsem. Ha festőművésznő vagy gyermekkertésznő akartál volna lenni, Gyöngyi, azt is kibírnám. Bezzeg, mikor én gyermek voltam, a lányok kalaposnénak mentek. Az úton templom felől csörömpölve jött a sárga kocsi, mint az örökké változó élet. Boldog és boldogtalan emberek kocsia az omnibusz. Fájdalom, remény. Ifjúság és öregség gurul a szívtelen kerekeken. A kocsis oly közömbösen tülköl, mint a másvilági káron. Gyöngyvirág dobogó szívvel nézett a Király utca elmaradozó ódonházaira, sötét boltjaira, álmodozó, unott és sürgölődő lakóira. Az apád zsidó ember volt, mondta elmerengve a nagymama. Azért olyan a szemed, mint itt a lányokért.